segíteni. Aztán jönnek a halak, mert hiszen a középkorban bizony betartották szigorúan a böjtös napokat, és nagyon-nagyon sok böjtös nap volt a középkorban, és igen nagy volt az egészséges halfogyasztás még a szegény emberek asztalán is.
Több volt a böjtös nap?
Beszélek a cukorról is, mert ismerték már a 14. században is, hiszen Marco Polo utazásai révén már a cukor és a rizs is ismert volt Európában, de még nem került az asztalokra abban a formában, mint most. A cukrot például nagyon érdekes, hogy gyógyszernek tartották, és a betegeknek adták, adagolták a cukrot, tehát ismert volt. Minden ételbe azonban méz került, és nagyon érdekes édes és savanyú ízhatás észlelhető majdnem mindegyik középkori receptben, hiszen majdnem mindig ott szerepel, hogy és bocsáss beléje bort. Borral savanyítottak, vagy pedig borecetekkel, gyümölcsecetekkel, illetve van még egy fejezetben külön írok róla, a verzsű, ez egy francia szó, ez a még éretlenül leszedett szőlőnek a kipréselt leve. Mai napság is lehet már kapni. Én azt mondom, hogy a középkori konyha reneszánszát éli szinte napjainkban, mert egyrészt azok a fűszerek hatalmas kedveltségnek örvendenek, mint a középkorban így a gyömbér, a szegfűszeg, a fahéj, a sáfrány, a szegfűbors, és sorolhatnám. Minden fűszer, amit felsorolok itt a könyvben, megvásárolható, kapható manapság is, és a verzsőt is lehet kapni ilyen nagyobb gasztroboltokban vagy borászati szaküzletekben hozzáférhető, és egy hallatlanul friss, üde, savanykás ízt ad az ételeknek.
Említette, hogy a főúri konyha és étkezés teljesen más volt, mint a szegény emberek étkezése. Milyen volt?
Hát ha az ételek minőségét tekintjük, ugye akkor azt mondhatjuk, hogy jobb, mert minőségi húsok kerültek az asztalokra, viszont rendkívül kevés gyümölcs és zöldség került mellé. Levest nem nagyon fogyasztottak, inkább a mártások kerültek a húsok mellé. Ezekben a mártásokban felhasználták a gyümölcsöket ókorókor. Egy gyümölcsös pitének is, egy nagyon kedvelt cseresznyés pitének is közlöm a receptjét, sőt a citrusféléket is használták a főúri asztalokon. Nem ettek viszont olyan mennyiségben káposztát, répát és minden egyebet, ami a szegények kertjeiben viszont megtermett. A szegény emberek étele az hát hiányosabb volt a húsételekben, bár nálunk azért a vadászatot sem tiltották olyan szigorú törvények, mint gondoljunk csak Robin Hoodra, meg hát a mezőn elfogott egy-két nyulacska is szerencsés esetbe bekerült a bográcsba, de bekerült a szegények bográcsába mindaz az erdőben mezőn gyűjtött ehető bogyó, gomba és minden egyéb, ami hiányzott a főúri asztalokról. Meg is volt a böjtje ennek a hatalmas húsfogyasztásnak, hiszen tudjuk, hogy Károly Róbert királyunk például erős köszvényes rohamoktól szenvedett, amikor Endre királyfit Nápolyba kísérte volna, hogy ott Nápolyi Johannát feleségül vegye, és majd az magyarországi Anzsuknak jogos örökségéül járó nápolyi trónon uralkodjon, elindult és vissza is kellett, hogy forduljon. És valószínű, hogy az a magyar királyné vizeként ismert illatszer vagy bedörzsölőszer, amit mai napig így ismernek, az egy ilyen rozmaringos, szeszes oldat volt. Elképzelhető, hogy ez először nem is illatszernek készült, hanem Erzsébet királyné asszony az ő szeretett férje fájó tagjait dörzsölgette vagy dörzsöltette be vele. De Mátyás király is nagyon valószínű, hogy köszvényes rohamoktól szenvedett, tipikus tünetek, ahogy leírják, hogy időnként úgy fájlalja a végtagjait, hogy nem tud lóra szállni. Nagy szerencse, hogy már feltalálták ekkor a dunántúli kocsközségben a kocsit, ami egy magyar találmány. A szekér, ami addig használatos volt, hát az irgalmatlanul rázott. Ez a kocsi viszont tényleg egy szuper találmány volt. Olyan rugalmas fákból alkották meg a szerkezetét, hogy ennek következtében kitűnően rugózott, és leírják, hogy időnként Mátyás király ezen a kocsin száguldozva ment a csatába is. Aztán a roham, ahogy volt, úgy jött és ment.
Hány recept került bele ebbe a receptes könyvbe?
Hát ezt gyorsan fel kéne ütni a kis könyvecskét. 30 körül van benne, kezdtük a mi manapság előételnek számítana. Vannak ilyen érdekes nevű mártások, mártásokkal kezdődik, igen. Kenyérmártás, zöldmártás, bormártás. És akkor vannak ilyen érdekes nevű ételek, ahol leírom, hogy aranyleves, ami nem leves, hanem köret sültekhez, de valamiért az aranylevest adták neki. Aztán van a kappanleves, ami meg nem leves, hanem mártás. Érdekes módon a húsokhoz még egy húsos mártást tálalnak rengeteg fűszerrel, aztán jön egy sűrű húsleves, ez egy egytál étel. Tulajdonképpen ez se leves, de egy kanállal lehető. Aztán van mandulatejes leves betegek számára. És akkor jönnek ezek a csirkehúsos ételek, ami hát eredetileg ugye nem csirke volt. Az egyik kedvencem ez a verzsűben párolt csirkemell, ez hihetetlen üde ízű zöld fűszerekkel, fodormentával, petrezselyem zölddel, aztán van csirkevadászmódra, és itt jön a fűszeres húsos pite, ami annyira népszerű volt, hogy vannak középkori ábrázolások, minden recepthez válogattam középkori kódexekből színes ábrázolásokat, és itt a fűszeres húsos piténél azt látjuk, hogy a street food már létezett a középkorban, mert itt egy ilyen kis targoncaszerű szerkezeten húznak egy kis kemencét az utcán, és ebben sütögetik és árulják is frissen ezt a húsos pitét. Ezt is nagyon könnyen el lehet készíteni. Tulajdonképpen a receptek nem nehezek. Annyi biztos, hogy türelem kell az elkészítésükhöz, kísérletező kedv, mert ha valamiben nem bővelkednek a középkori leírások, az a mennyiségeknek a leírása. Ezt tudták, nekik benne volt a kezükben. Tehát ő úgy írta le az a középkori szakács, mint ötör mindenki tudja. Hát mi megkísérletezzünk egy kicsit. Én kísérleteztem, úgyhogy én a saját adagjaimat írom le, és mennyiségeket, és aztán ott van a készítési idő. Hát a középkorban az emberek egyáltalán nem olyan viszonyban voltak az idővel, mint mi manapság.
Ráértek?
Azt hiszem, hogy ha valamit visszasírhatunk, akkor az, hogy volt a nap felkelte, a dél és a nap nyugta, és közben olyan végtelenül hömpölygött és nyugodtan az idő. Amikor valamit ír a receptben a készítés idejéről, akkor legfeljebb ilyeneket, hogy és mondjál közben 10 miatyánkot.
Ez volt akkor az időmérő.
Az időmérő, igen. Hát sokszor emlegetjük a mandula tejet, mert nagyon érdekes, hogy a tejtermékeket használják, a vajat, azt főzésnél is, édes ételek készítéséhez vajat, de használják a marhafagyút, a szalonnát például, hiszen még a kolbászt is ismerték, csak természetesen piros paprika nélkül. A mandula tej nagyon érdekes, a szakácsok valamiért nem szerették a nyers tejet, vagy azért, mert feldolgozták szinte az összes tejet, ugye vaj, túró, sajt lett belőle, vagy pedig, hát lehet, hogy nem jöttek rá, hogy felforralva azért jobban eláll a tej, ezt nem tudom, nem tudok rá válaszolni. Ahol tej kéne az ételekbe, ott a mandula tejet használják. Hát ma is ott van a boltok polcain a mandula tej. Itt leírom, hogy hogy lehet otthon házilag is. Na, ez egy kicsit macerás, azt elismerem. A többi recepthez azonban tényleg csak egy kis türelem, kísérletező kedv és jó kedv szükséges. Tehát nem szabad úgy odaállni a konyhába, hogy én ezt elfogom, meg ezt nincs hozzá kedvem. Ez csak nagy kedvel vidáman lehet, és egészen biztos, hogy ízleni fog, mert nem idegen a mai ízvilágtól a középkori konyha.
Egyébként is mindig úgy kell főznünk a szeretteinknek, a vendégeinknek, a rokonoknak, az ismerősöknek, hogy szeretettel tálaljuk és szeretettel készítjük az ételeket. Így tehát az ételkészítés mechanizmusában vagy folyamatában olyan nagy változás nincs a középkor és a jelenlegi kor között, hiszen minden háziasszonynak, szakácsnak valóban szeretettel kell készíteni az ételeket. És említettük a különböző recepteket. Van-e kedvence ezek közül a receptek közül?
Nekem a nagy kedvencem is, tényleg könnyen elkészíthető az aranycsirke. Ez a színe miatt kapta a nevét. Egyszerűen egy sült csirke, aminek azonban kitömjük a belsejét alma szeletekkel, citrommal, citromfűvel, kakukkfűvel, mindenféle jó valami a kertben akad. És amikor már majdnem kész a csirke, vagy már talán késznek, ítéljük, akkor elkészítünk tojássárgájából, nagyon finom zsemlemorzsából. Ez, amit mi ma zsemlemorzsának nevezünk, az egy nagyon fontos sűrítőszer volt a középkorban. Tehát nem liszttel sűrítettek, hanem kenyérszeleteket megsütöttek vajban, és ezt a megsült, pirított kenyérszeletet dörzsölték el porrá, és ez volt a sűrítő. Megpróbáltam úgy is, hogy nem sütöm ki vajban, hanem csak száraz kenyérszelet. Ez a vajban megsütött és összemorzsált kenyér sokkal sejmesebb és lágyabb ízt ad a mártásoknak. Tehát térjünk vissza az aranycsirkéhez. Tehát tojássárga, ez a bizonyos középkori zsemlemorzsa, fűszerek, gyömbér, fahéj. Itt aztán szárnyalhat a képzeletünk, amilyen fűszerek a mi szájízünkhöz illenek. Elkeverjük egy ilyen palacsintatészta sűrűségű, valamit kell kikevernünk, és ezzel bekenni a csirkénket. Visszatesszük a sütőbe, egy vékony kéreg rásül a csirkére. Kivesszük, újra kenjük, és ezt addig ismételjük, amíg a türelmünk engedi. Minél vastagabb ilyen kérget nyerünk, annál aranyszínűbb, ropogósabb külseje lesz a csirkének, és belülről az alma, citrom, a fűszerek, kívülről pedig ez a fűszeres kéreg ad a húsának egy nagyon-nagyon fantasztikus ízt.
Akkor valóban aranycsirke és nagyon finom csirke születik egy ilyen recept alapján, és találunk még érdekességeket a könyvben.
Igen, hogyha valaki nem tud mértéket tartani, és ezekből a tulajdonképpen azért gyomorkímélő ételekből mégiscsak túlságosan belakmározik, akkor két hasfájás elleni szert is leírok. Meg megemlítem azt, hogy tulajdonképpen az orvostudomány már a 12. században elkezdődött úgy fejlődni, hogy már egyetemen oktatták, Salerno városában tanultak az orvosdoktorok, és tankönyvük is volt. Ez egy igen vaskos, fennmaradt néhány példány belőle, igen vaskos, természetesen kézzel írott és kézzel rajzolt képekkel ellátott tankönyv. Hát ezt nem tudta magának megvásárolni minden orvostanhallgató, és azért, hogy megragadjon a fejükben az orvostudomány, rímekbe szedték az orvosok számára a tudnivalókat. Itt van például egy olyan jó tanács, ami ma is megállja a helyét, így szól. Jó erőt és egészséget, ha akarsz elérni, kerüljed a bosszúságot, békében kell élni. Jó a zsíros levesektől, s a sok bortól félni. De ha mégis, akkor itt van két, ánizzsal és köménnyel készült ilyen hasfájás elleni szernek a leírása is.
És ismételjük el még egyszer a legfontosabbakat, mi szerint ezek a receptek ma is elkészíthető receptek, bár középkori konyháról beszélünk, de ma is elkészíthető receptek, és nem utolsó sorban gyönyörű illusztráció is társul a könyvhöz.
Így van, mindegyik receptet kipróbáltam. Három receptgyűjteményt néztem át, a már említett névtelen velencei, a névtelen toszkánai, és egy sztár szakács a középkorból, Maestro Martino de Rossi, aki a milánói szforzáknak is a szakácsa volt egy időben, valamint a pápai konyhán is vendégszerepelt. Minden recepthez, illetve leíráshoz egy hozzáillő színes illusztrációt választottam, mindegyik középkori kódexből találtatott.
A szakemberek keresték a bizonyos lábjegyzeteket, de hát a hétköznapi ember számára így is teljes ez a kiadvány. De önnek nagyon jó ötlete támadt még a könyv csinosításával, szépítésével, bővítésével kapcsolatosan.
Igen, hát a könyv a nagy közönség, az érdeklődő közönség számára készült, egy úgynevezett tudományos ismeretterjesztő, és én tudom, hogy kinyitva egy kiadványt, ha meglátják a lábjegyzeteket, akkor gyorsan becsukják. Viszont voltam időközben, meghívtak Kolozsvárra egy konferenciára, a 6. erdélyi magyar vendéglátóipari és turisztikai konferenciára, és hát ott merült föl, hogy azért a szakmai közönség hiányolja egyrészt az illusztrációk fellelési helyét, másrészt pedig a receptek fellelési helyét. Azt találtam ki, hogy készül egy könyvjelző, amelyet a könyvbe belé helyezve ezen a könyvjelzőn lesz olvasható mindaz, ami lábjegyzetekben vagy külön bibliográfiaként szerepelne, és aki elolvassa, az elolvassa és használja, akit pedig annyira nem érdekel, annak jó lesz könyvjelzőnek.
A könyv borítójára is középkori kódex részlet került?
Igen, ez Berry Herceg Hórás könyvéből, ez egy francia kódexből, egy lakoma ábrázolása, ahol látjuk, hogy hogyan foglalnak helyet az asztalnál a házura és vendégei, és hogy hogyan szolgálják föl az étkeket. Nagyon érdekes, hogy a felszolgálók között soha nem látunk női szemét, mert az udvarban nevelkedő ifjak feladata volt. A lovagi nevelés egyik állomása volt az is, hogy megtanulják az asztalnál való felszolgálást, az asztalnál való viselkedést, hogy majdan, amikor saját udvaruk lesz, akkor számon tudják kérni, hogy hogyan is kell ennek zajlani.
Akkor a hölgyeknek csak a konyhában volt feladata is, szerepe?
Még csak ott sem igazán, mert az összes 14.-15. századi szakács férfi volt. Tehát a nők azok vagy csak az előkészítő munkákban vehettek részt a konyhán, vagy pedig hát a hölgyek az asztalnál, mint vendégek foglaltak helyet. A receptek elkészíthetőek, mindegyiket megfőztem, bár nagyon sok receptet néztem át, egészen pontosan 83 receptnek fordítottam le a leírását nyers olaszból, azokat válogattam ki, amelyeket tényleg a legkönnyebben és a legjobban hozzáférhető alapanyagokból lehet elkészíteni. Tehát én azt ajánlom, hogy bátran próbálják ki, akik ezt a kis könyvet olvasgatják, bátran próbálják ki, kóstoljanak egy falatnyi középkort.
Dr. Lovász Emese régésznek köszönöm szépen a beszélgetést, gratulálok önnek a Középkori Konyha című könyvéhez, és csak minden kedves érdeklődőnek ajánlani tudjuk ezt a kiadványt.
Köszönöm, jó szívvel ajánlom magam is.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa. Az európai intézmények az egészséges szekularizmust mozdítsák elő. A Szent Atya liturgikus programjai novembertől jövő januárig. A pápa október 1-én felszólal a Laudato Si mozgalom konferenciáján. Ajtóban álló, kopogtató főangyalok ünnepén. Páter Vértes Aljai László jegyzete.
14. Leó. Az európai intézmények az egészséges szekularizmus mozdítsák elő. A pápa fogadta az Európai Parlament egyik szervének, az interkulturális és vallásközi párbeszéd munkacsoportjának tagjait. Hangsúlyozta. Fontos, hogy a keresztény politikusok mozdítsák elő a párbeszédet, elismerve a vallási dimenzió értékét, és őrizzék meg az eltérő mi voltát, nem a megosztást vagy az űrzavart a politikai szférától. Schumann, Adenauer és De Gasperi értékes példák voltak erre.
Promoting dialogue between cultures and religions is a key objective for a Christian politician, and thanks be to God, there is no shortage of people who have given good witness in this regard.
Robert Schumann, Konrad Adenauer és Alcide De Gasperi. Ezeket a politikusi példákat emelte ki többek között 14. Leó, az interkulturális és vallásközi párbeszéd munkacsoport tagjainak, akiket szeptember 29-én fogadott a Vatikánban. Ők olyan személyek voltak, akik jó tanúságot tettek e párbeszéd előmozdításáról, amely, mint a pápa kijelentette, minősítő cél egy keresztény ihletésű politikus számára. Péter utóda arra hívta a testületet, amely az Európai Néppárt, Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának része, és felelős az intolerancia és a vallási konfliktusok kezeléséért, a társadalmi kohézió előmozdításáért, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának védelméért Európában és nemzetközi szinten egyaránt, hogy folytassa ezt a hagyományt, remélve, hogy az gyümölcsöt terem. Angol nyelven elmondott beszédében 14. Leó hangsúlyozta az olasz alkotmány egyik alapelvét, és általánosságban megismételte annak lényegét. Az európai intézményeknek olyan emberekre van szükségük, akik tudják, hogyan kell gyakorolni az egészséges laicitást, szekularizmust, azaz egy olyan gondolkodásmódot és cselekvésmódot, amely megerősíti a vallás értékét, miközben megőrzi annak megkülönböztetését, nem pedig az elválasztását vagy összezavarását a politikai szférától. Itt jegyezzük meg, hogy az egészséges laicitás, szekularizmus azt jelenti, hogy az állam és a vallás függetlenek egymástól, de kölcsönösen tisztelik egymás szuverenitását és területét.
The word religion itself refers to the notion of connection as an original element of humanity.
A vallás a kifejezés etimológiai gyökerét tekintve a kötődésre utal. Ebből következik, hogy mind személyes, mind társadalmi szinten lényeges értéket képvisel. A pápa hangsúlyozta, hogy ez egy olyan érték, amelyet gondosan mérlegelniük kell azoknak, akik elkötelezettek a vallások közötti párbeszéd előmozdítása iránt. Ezért a vallási dimenzió, ha hiteles és jól ápolják, erősíti a személyek közötti kapcsolatokat, és nagyban segíti az emberek közösségi és társadalmi életre való felkészítését. És milyen fontos ma értéket és értelmet adni az emberi kapcsolatoknak, figyelmeztette az uniós képviselőket Leó pápa. Egy olyan világban, ahol az emberi méltóságot sok oldalról lábbal tiporják, a pápa azt helyezte a középpontba és arra buzdította a párbeszéd előmozdítóit, hogy védelmezzék azt. A párbeszéd embereinek lenni azt jelenti, hogy szilárdan gyökerezünk az evangéliumban és az abból fakadó értékekben, miközben ápoljuk a nyitottságot, a meghallgatást és a más hátterű emberekkel való együttműködést, mindig az emberi személyt, annak méltóságát, valamint kapcsolati és közösségi jellemzőjét helyezve a középpontba.
Leó pápa liturgikus programjai novembertől jövő januárig. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette a pápai események naptárát november, december és január hónapra. November 1-én minden szentek ünnepén délelőtt 10:30-kor 14. Leó pápa Szent Péter téren szent misét mutat be, amelynek során egyház doktori címmel ruházza föl Szent John Henry Newmant, amint azt július 31-én hírül adta a Szent Szék. Newmant 16. Benedek pápa avatta boldoggá 2010-ben, Ferenc pápa pedig a szentek sorába iktatta 2019-ben. November 3-án délelőtt 11 órakor a Szent Péter Bazilikában mutat be szentmisét Leó pápa elődjéért, Ferenc pápáért, és az elmúlt évben elhunyt bíborosokért és püspökökért. November 9-én a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepén délelőtt 9:30-kor 14. Leó pápa szentmisét mutat be a Lateráni Bazilikában. November 16-án vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter Bazilikában celebrál szentmisét a pápa a szegények jubileumán. A hónap utolsó liturgikus eseményeként Leó pápa november 23-án délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren mutat be szentmisét Krisztus király ünnepe alkalmából. Ugyanezen a napon tartják a kórusok és énekkarok jubileumát. A pápai liturgikus szertartások hivatala hírül adja továbbá, hogy 14. Leó pápa folytatja elődei hagyományát, ezért december 8-án a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén délután 4 órakor a római spanyol térre megy, hogy lerója tiszteletét a szűzanya szobra előtt. December 12-én délután 4 órakor a guadalupei szűzanya liturgikus emléknapján a Vatikáni Bazilikában mutat be szentmisét. December 14-én Leó pápa 10 órakor szintén a Szent Péter Bazilikában vezeti a fogvatartottak jubileumi szertartását. Közzétették a karácsonyi szertartások menetét is. Ennek értelmében december 24-én este 10 órakor mutatja be 14. Leó pápa az éjféli szentmisét. December 25-én, Urunk születése ünnepén délelőtt 10 órakor a Szent Péter Bazilikában celebrál szentmisét a pápa, majd délben a bazilika központi lodzsájáról adja áldását Róma városára és a földkerekségre. December 31-én délután 5 órakor a Szentatya vesperást vezet, és hálát ad az elmúlt év kegyelmeiért a Szent Péter Bazilikában. Január 1-én Szűz Mária Isten anyja ünnepén az 59. békevilágnapon délelőtt 10 órakor Leó pápa szentmisét mutat be a Szent Péter Bazilikában. Január 6-án vízkereszt napján a Szent Kapu bezárásával ér véget a 2025-ös rendkívüli szent év. A szertartást a Szent Péter Bazilikában végzi a pápa délelőtt 9:30-kor, majd szentmisét mutat be. Végül január 11-én Urunk megkeresztelkedése ünnepén délelőtt 9:30-kor Leó pápa a Sixtus kápolnában celebrál szentmisét és gyermekeket keresztel.
A pápa október 1-én felszólal a Laudato Si mozgalom konferenciáján. Ferenc pápa enciklikájának 10. évfordulóján 14. Leó pápa részt vesz a Reményt ébreszteni a klíma igazságosságért című nemzetközi rendezvényen, amelyre több mint 400 vallási vezető, klímaszakértő, valamint a civil társadalom és különböző intézmények képviselői érkeznek a világ minden tájáról. Castel Gandolfóban a Focolare mozgalom Mariápolis központjában október 1-én szerdán kezdődik a Reményt ébreszteni a klíma igazságosságért című rendezvény. Ez a Laudato Si mozgalom által különböző egyházi és intézményi partnerekkel együttműködve szervezett nemzetközi konferencia Ferenc pápa teremtésvédelemről szóló enciklikájának 10. évfordulóját ünnepli. Az október 3-áig tartó rendezvény a sajtóközleményük szerint több mint 400 vallási vezetőt, klímaszakértőt, valamint a civil társadalom és intézmények képviselőit hívja össze a világ minden tájáról, azzal a céllal, hogy az egyház tanításának fényében feltérképezzék az ökológiai megtérés megvalósításának következő lépéseit. 14. Leó pápa szerdán délután vezeti a Remény ünnepét. Az ülésen számos tanúságtétel hangzik el, többek között Brazília környezetvédelmi és klímaváltozásért felelős miniszterének, Marina Silvának, valamint Kalifornia volt kormányzójának, Arnold Schwarzeneggernek a beszámolója, aki régóta elkötelezte magát a teremtésvédelmével kapcsolatos kezdeményezések mellett. A pápa beszédét követően egy szimbolikus és spirituális pillanatra kerül sor a közös elkötelezettség jegyében, majd 14. Leó pápa találkozik a konferencia résztvevőinek egy csoportjával. A következő napokon, október 2-án és 3-án munkamegbeszélésekre, kerekasztalbeszélgetésekre és lelki pillanatokra kerül sor.
Ajtóban álló és kopogtató főangyalok ünnepén. Vértesajai László jegyzete. Este felé körülnézek a szobámban, angyalt kutat a tekintetem. Hogy lássam is, ahhoz be kell hunyni a szemem, és csendben várni, míg megjelenik. Többnyire egyszer csak megjelenik, de rendszerint kopogtat. Éppen ezen töprengtem a reggeli angyalos mise után, és a nap során lassan földerengett bennem egy felismerés. Az angyal Istennek ajtón állója. Pontosabban angyal az, ki Isten nevében az ajtónál áll, mint az ő hírnöke, rendszerint üzenettel. És hogy hol is jutottam erre a felismerésre, hát azt ki nem találnátok, ha csak angyal meg nem súgja. Hát tengerben, úszás közben, Marina di San Nicola strandján, Rómától fél órányira. Hétfőn késő délután rádiós napzártát követően ereszkedtem a vízbe, teremtett lélek sem járt a hullámok közt, csak a parton bátorkodtak a derék taljánok, ott is csak kutyát sétáltatva, biztonságban. Nekem minden fürdés angyalos dolog, mert őrá az Angelusra hagyom a parton az eléggé idős fürdőtáskám, benne kocsikulccsal, törölközővel, csereruhával, papuccsal, némi közúti engedéllyel és pár euróval. Minthogy sokat is messze elúszom, ezért angyalra szorulok. Ők pedig vannak és ügyelnek. Ezt vagy 25 éve csinálom, mély angyalos hitem jegyében. Megszoktam, mint az angyalok az őrzést, s eddig minden maradt a helyén, angyalos rendben. Tehát a ringató vízbe jönnek a gondolatok. Bibliásan tudom, hogy a lélek lebeg a vizek fölött. Biztosan ő sugalta ezt az ajtós gondolatot is. A tengerben, a hullámok hátán amúgy is könnyebb meghányni vetni az ilyen égből szakadt gondolatokat. Ott a sós vízben gondoltam Beato Angelicóra, a domonkos rendi angyalos festőre és angyalaira. Ő az egyik jeles előfutára a későbbi nagy reneszánsz mestereknek, méghozzá páratlan, kristálytiszta hitével. Ő még nyugat ikon festője, 60 évvel a nagy orosz Andrej Rubliov után. Otthon albumot nyitok, és nézem az angyali üdvözletét, és már is angyalszárny visz Cortonába, a Dómmal szemközti egyházmegyei múzeumba, ott is a harmadik kisebb terembe, ahol belépve balra a főfalon már látom is az angyalos történetet. Lábújhegyen, fölágaskodva nézem a történet kezdetét a bal felső sarokban. Aranygyümölcs a csarjaszó gyönyörű kert kapujában kerub áll, jobbjában pallos, balja Ádám vállán nyugszik, határozott mozdulattal jelzi, hogy menniük kell, de azt is érezni lehet, hogy az angyali festő valamiként együtt érez velük, mert a kerúb kar szorításából az is kitűnik, hogy ne féljetek, el nem hagyunk titeket. Ők pedig ketten, a tiltott gyümölcsevők, lefelé indulnak, gyötrő kétségbeséssel arcukon, a kertből kifelé, immár az ajtón túl, és a föld a lábuk alatt, amiből vétettek, most puszta és üres. Fölöttük sötét és csillagtalan az égbolt. Éjszaka van. Az ikonkép fő témája abból a gyenge szorításból nő ki. Az új Éva, Mária, házának előcsarnokában ül egy gyönyörű sarkos lodzsában. Jobbra tőle a gang végén a nász szoba ajtaja nyitva, tapintattal egy függöny fedi a bejáratot, de az itt látni lehet a bontatlan ágyat. Az ágy bontatlan, de a szűz ima könyve a térdén felütve, nyitva nyugszik, éppen olvasott benne az Ancilla Domini, az Úr szolgáló leánya. Ekkor lép be az angyal, ragyogó ruhában, fényes arccal hajlik feléje. A kertből lép fel a gangra, lendülettel és mégis mélységes tisztelettel. Föntről jön, mégis alulról közelít, meg is hajlik a címzet előtt, így arca éppen a nász szoba ajtaját fedi, mintha jelezné, hogy onnét hozza ki annak nagy titkát, az élet fakasztást. Mert ebben áll feladója üzenete, amelynek aranybetűit, az örömhír adásvételi szerződését Angelico mester hallhatóvá teszi, hiszen olvashatjuk: a Szentlélek száll rád, legyen nekem a te ígéd szerint. A magasságbeli ereje árnyékol be téged. Mária latin nyelvű válaszirata tótágast áll, így felel a felhívásra két angyal szó közt. Erre a válaszra a kert környéki sötétben fölsziporkáznak a csillagok, amelyekkel Angelico testvér telehinti a reneszánsz lodzsa benső boltív mennyezetét. Ez a magasságbeli szótlan, de fényes, napnál világosabb válasza a szolgáló leány páratlan nyitottságára. Az angyal tehát kopogtat és bekéri, no nem magát, hanem a küldőjét, a címzett lelkébe. Így történik a nagy találkozás angyali közvetítés révén, akik a maguk zseniális módjukon valahogy embermértékűvé és befogadhatóvá teszik a magasságbelit, a mondhatatlant, a láthatatlant, a halhatatlan hallatlant. Szeptember végén járunk, de nézzük csak a bércitetőt. Két hónap múlva majd onnét éneklik: küldi az Úristen gyors és hű szolgáját, Szűzhöz Názáretbe Gábriel angyalát. Add, ó Urunk, hogy várjuk angyalaidat, és bennük te magadat, és add, hogy tudjuk megnyitni neked a legbenső, a hetedik szobánk ajtaját. Oda, a rajtad kívül, ó teremtünk és megváltunk, ugyanis senki más nem léphet be. Szeptember 29-én, Szent Arkangyalok ünnepén, Rómában.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Radnóti Miklós, október. Hűvös aranyszél lobog, leülnek a vándorok. Kamra mélyén egérrág, aranylik fenn a faág. Minden aranysárga itt, csapzott sárga zászlait eldobni még nem meri. Hát lengeti a tengeri.
Radnóti Miklós október című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929 és 30 között részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő.
A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgarten díjat kapott és belépett a Magyar PEN klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak és a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Mit határoz az, Uram, ha sötét a jövő? A holnapért imádkozni nem tudok. Oltalmazd meg ma a szívemet, vígy meg ma engem, és add nekem már a szent világosságodat. Ámen.